Győről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök a budapesti Millenáris Szabadtéri Színpadán mond ünnepi beszédet október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulóján, közölte a kormányzati tájékoztatási központ. Az 56-os forradalom és szabadságharc emléknapja elnevezésű ünnepség sorozat kedden 14 órakor koszorúzással kezdődik az 56-os műegyetemi emlékműnél. A megemlékezésen 15 órakor Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter mond ünnepi beszédet. Ezt követően 16 órakor fáklyás menet indul 2500 diákkal, korhű ruhába öltözött fiatalokkal, Cseppel teherautókkal a BEM térre. A 17 órakor kezdődő BEM téri ünnepségen Kövér László házelnök szólal fel. Október 23-án szerdán a Kossuth Lajos téren 9 órakor ünnepélyes zászló felvonással indul a program. Ezt követően 10 és 18 óra között a nyitott parlament program keretében az érdeklődők megtekinthetik a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot, a Szent Koronát, a Kossuth Lajos téren pedig a korhű, kiállított Cseppel teherautót. Támogatja a KDNP a nők közéleti szereplését, jelentette ki a párt országgyűlési frakciójának vezetője az első keresztény demokrata női közéleti képzés megnyitóján Budapesten. Simicskó István hangsúlyozta, az, hogy a 80 éves KDNP meg tudott újulni a rendszerváltás után, és fontos szereplője a mai politikának, a nőknek is köszönhető, akiknek érzelmi intelligenciája fejlettebb, mint férfi társaiké, így egyre fontosabb szerepet játszanak a politikában. Közlése szerint a KDNP eszmei alapokon nyugvó párt, melynek tagjai hisznek az örökké valóságban és a lélek továbbélésében, illetőleg a párt hitvallása szerint a társadalom alapsejtje a család, amely férfiből, nőből és gyerekekből áll. A KDNP úgy gondolkodik, hogy a férfitől elvárható a klasszikus szerep, a család eltartása, a nők pedig a családok védősejtjei. Ezek a szerepek így lettek megteremtve, és egy konzervatív párt ebben hisz, és erre építi a közjó szolgálatát is, fogalmazott. A nők ezért nélkülözhetetlenek a magánéletben, a családi életben és a közéletben is, mondta Simicskó István. A budapesti lakhatási válság enyhítéséért Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterhez fordult Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője. Azt írja, 2019-ben Karácsony Gergelyék programjában csaknem 40-szer szerepelt a lakásszó. 7 nagy lakhatási ígéretet is tettek, de 5 év alatt sem csináltak semmit. Emiatt már a Budapesten lakhatási válság alakult ki. Ezt a tétlenséget a budapestiek és a kormány is megelégelte. Levélben fordultam Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterhez. Egyeztetést kezdeményezek egy fővárosi lakhatási akcióterv megalkotása érdekében a budapestieket sújtó lakhatási nehézségek enyhítésére, mondta a kormánypárti politikus. A Mária Pócsi és a Csíksomjói nemzeti kegyhelyek történetét, lelkiségét, az ottani zarándok életet és annak mindennapjait mutatja be egy most megnyílt kültéri kiállítás Mária Pócson, mondta a miniszterelnökség Nemzeti Vallásturizmus intézkedési terv megvalósításához szükséges intézkedések koordinációjáért felelős miniszteri biztosa. Nacsa Lőrinc kifejtette, Mária Pócs és Csíksomjó testvértelepülések, testvérkegyhelyek is egyben, ugyanakkor valamennyi nemzeti kegyhely a magyarság lelki erőműveiként működik. Nehéz és veszélyes időszakban innen merítünk erőt és biztonságot, emellett az örökké valóságra tudunk nézni ezekről a helyekről, hiszen a kegyhelyek mindig is a magyarság megmaradását és hitben maradását szolgálták, emelte ki a miniszteri biztos. A kültéri kiállítás a tervek szerint karácsonyig látható Mária Pócson. Sport. Elszakadt a kereszt szalagja Yehia Elderának, a klubvilágbajnok Veszprém férfi kézilabda csapata egyiptomi balátlövőjének. Eldere a dán Fredericia ellen 34-32-re megnyert bajnokok ligája csoportmérkőzés első félidejében sérült meg. Azonnal érezhető volt, hogy komoly a probléma, mert csak társai karjaiban tudta elhagyni a játékteret. A balátlövő felépülése előreláthatólag hosszú időt vesz igénybe, így ebben az idényben valószínűleg már nem számíthat rá a bajnoki címvédő Veszprém. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült idő várható, mindenütt csökken a fátyol felhőzet. Foltokban köd képződhet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában -2 és +5 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is, Papp Péter a következő műsor szerkesztője. Ma Sarudot és Tiszaörvényt látogatjuk meg. Sarudon a most megválasztott polgármesterasszonnyal beszélgetünk, de előtte azonban Tiszaörvényen egy ásatást látogatunk meg. Örvényen kezdünk.
Dr. Mester Edith régész vagyok, a Kispál Múzeumnak az igazgatója. Itt dolgozunk Tiszafüreden, a Tiszaörvényi templomnak a feltáráson, ahol most találkoztunk.
Hát megmondom őszintén, voltam már egy jó pár helyen, de ilyen gyönyörű, kellemes helyen ritka, és nagyon jó így dolgozni, gondolom.
Hát igen, ez az egyik legszebb fekvésű ásatás Magyarországon. Itt vagyunk a Tiszaörvényi Morotva parton. Ez egy nagyon szép tiszapart, ahol a horgászoknak, a kerékpárosoknak egy kedvenc kiránduló helye, és azért öröm számunkra, hogy mi is itt dolgozhatunk. Ez egy középkori településnek a maradványai, ahol feltárjuk a központi magaslaton levő templomot, a körülötte levő temetőt, illetve tőle kicsit távolabb voltak a településnek a maradványai, ahol most egy nagy beruházás zajlik, egy lakópark épül, tehát ezért tudjuk azt a területet is megkutatni. Hát egy teljes komplex egységet, egy komplex falut fogunk majd megismerni. Több éve tart már ez a kutatás, és reméljük még több évig is fogjuk tudni ezt folytatni, hiszen nagyon nagy területről van szó, több hektárnyi, ahol ez a kis kápolna, körülötte a több száz sír, illetve a település állt a középkorban.
Ugye a Tisza egy kicsit odébb volt valamivel, valószínűleg ez egy dombon van, neve is templomdomb, és hát körülbelül milyen terület ez? Egy olyan félholdnyi, amit most itt
hát ez
kutatnak.
Egy 100 méter hosszú, igen, a gomnak az átmérője körülbelül. Ez volt itt a környék egyetlen olyan kiemelkedés, ami védhető is volt. Egy körárok vettek körbe, ennek az ároknak is megtaláltuk a maradványait, illetve cölöpök erősítették meg ezt az árkot. Hát abban az időben ez volt egy olyan biztos pont, ami vagy árvizek, vagy pedig a különböző támadások, legyenek azok tatárok vagy törökök, meg tudta védni a település lakosait. Abban az időben itt volt a tiszai átkelőhely, tehát itt volt az a rév, ahol Tiszaörvényről Poroszlóra a másik oldalra át lehetett menni, és ezért is volt, hogy az egri érsekségnek, ugye itt volt ez a faluja, tehát az egri érsekségnek a tulajdona volt, és ők üzemeltették ezt az átkelő helyet, tehát itt fizetni kellett azért, hogy átvigyenek valakit, és ez hát az érsekségnek volt természetesen bevétele. Hát ez volt a fő feladata az itt lakóknak. Itt ment az az út, ami tovább itt Debrecen felé, tehát ez egy fontos kereskedelmi közlekedési útvonal volt, és ugye ezért természetesen mellette nyilván haláztak, mezőgazdasággal foglalkoztak, és üzemeltették ezt a fontos folyami átkelő helyet.
Milyen erősség volt ez egyébként? Tehát könnyen védhető, árok vettek körül, oké, rendben van, de domb. És hogyha valakik jöttek erre, mondjuk egy tatárcsapat, vagy később a törökök, vagy előtte még lehetséges, hogy a hunok is erre portyázhattak, védhető volt, tehát pusztulás nyomait nem láttak még, nem találtak még. Vagy találtak?
Nem, hát itt pusztulásnyomokat nem találtunk olyan értelemben, tehát ez nyilván egy kisebb erődítménye volt itt a területnek. Amikor a Tiszató épült és a gátat építették, akkor itt nem csak középkori, hanem bronzkori, újkőkori leletek is előkerültek, tehát ez már több ezer éve, közel 7000 éve lakott ez a település, ez a területrész, pontosan azért, hogy itt vannak azok a folyami partmenti dombhátak, amik megtelepedésre alkalmasak, és hát minden korszakban az emberek szerettek ugye halászni, kereskedni, közlekedni, tehát ez abban az időben fontosabb is volt, mint Tiszafüred, tehát ez volt maga az átkelőhely. Nagyon sok okleveles említésünk vannak, illetve mi is érmeket találtunk, tehát a tatárjárás előttről is vannak pénzérméink, illetve a török korból és későbbről is vannak. Itt több száz éven keresztül folyamatosan laktak. Igazán az elnéptelenedés oka elsősorban az volt, hogy a törökök többször is kifosztották ezt a környéket, illetve a Tiszának ugye ez az ága itt eliszaposodott, ez a kanyarulat. Később ugye a folyamszabályozások is ezt a részt levágták, ez ma már csak egy morotva part, tehát itt már nem folyik az élő Tisza, most az tőlünk messze van, és ezért költöztek el a lakók innen. A 18.-19. században tőlünk egy kilométerre van a mai Tisza örvény, ahol új templomot építettek maguknak, és ott épültek fel azok a mai házak, amit ma is Tisza örvényként ismerünk, és az már a főág mellett van most is. Tehát az egy valóban olyan kikötőként tudták használni abban az időben is. Ez pedig feledésbe merült, benőtt a gaz, elhordták a templomnak a köveit, új házakat építettek belőle, de a neve mindig is megmaradt, mint templomdom, mert tudták, hogy itt valóban régen volt egy templom.
Mi volt a neve régen a középkorban, az elején örvény?
Örvény, igen, tehát akkor is örvénynek hívták, tehát igazából csak ez a név folytatódott, úgyhogy mellé rakták
a Tiszát.
Ezt a 19. században, igen, az összes településnek ugye mellé rakták a neve mellé, de így szerepel, tehát ez örvényként szerepel már a legelső időszakokban is, és mindig is az egrészességhez tartozott, tehát ez egy fontos hely volt itt a Tisza mellett, az átkelés miatt.
Írásos dokumentum akkor számtalan van, gondolom, azt feldolgozni talán még nehezebb lenne, mint ásni, meg ez egy kicsit, úgy mondom, egy kicsit úgy szimpatikusabb is önnek is, gondolom.
Természetesen, hát ilyenkor mindig feldolgozzuk ugye az írásos adatokat is, de ugye itt az 50-es években, ugye miután megtervezték, hogy elkezd épülni ugye itt a Tiszatónak és a vízlépcső, a 60-as években, 65-ben kezdte a Nemzeti Múzeum azt a leletmentést, akkor úgy volt, hogy ez is a víz alá fog kerülni ez a terület is, és akkor kezdték el Horváth Béla vezetésével a régészeti feltárásokat. Ők a templomnak már egy részét feltárták, illetve a temetőnek is egy részét. Ezek a leletek ma bent vannak a Nemzeti Múzeumban. Mi pedig ezt a munkát folytatjuk, hogy teljesen fel legyen tájva, és bemutatható legyen az épület. Ugye ezt már sikerült is, tehát most már valóban teljesen látszanak körbe a templomnak a falai, illetve kibontjuk azt a temető részt, ahol ők nem dolgoztak, hogy lássuk teljes egészében, hogy merre lehettek a kiterjedés ennek a temetőnek. És látjuk is, hogy jó nagy volt, mert a szomszédos lakóparkig lehúzódnak a sírok, tehát ez egy viszonylag nagy település volt abban az időben.
Ugye elhúzódó az ásatás, a 60-as évek ásatásait, azt visszatemették, betemették, hogy esetleg majd találhassanak önök is, vagy pedig maradt úgy fedetlenül, ami nem szokott úgy gyakran lenni, ugye?
Nem visszatemették, tehát akkor is természetesen az előírás volt. Mi is visszatemetjük ilyenkor megolva a falakat, és ugye úgy építjük fel utána majd azt a rekonstrukciót, hogy nem tesszük tönkre, tehát mindig meg kell óvnunk az eredeti állapotot. Ők is visszatemették szerencsére, csak mi sem tudtuk azok alapján, a dokumentációk alapján, mert egy részük már egyrészt nem olyan állapotban van, meg 50 évvel ezelőtt nem úgy mérték fel ezeket az épületeket, meg maradványokat. Hát nekünk most igazából újra meg kellett találnunk, mert azóta benőtte teljesen az erdő. Hát amit itt most lát, ugye itt kilettek vágva már a fák, azért tudtuk elkezdeni a munkát, de az ő, miután ők levonultak, visszatemették, ugye megépült a gát a vízlépcső, utána az elhullott magokból kikeltek már a fák, és ugye pont azon a részen kelt ki az erdő, ahol nem volt mezőgazdasági művelés, ugye a dombtetőt nem szántották szerencsére,
meg
tehát nem pusztult el.
Már.
Bolygatott, laza volt, tehát a legszebb fa most is ugye a szentélyben nőtt be, ugye ez Isten fájjal is neveztük, tehát a legszebb fa nyárfa az ugye itt van pont a szentélybe, az oltárnak a helyén, ezt nem is szeretnénk kivágni, hanem ez majd egy emlékként a rekonstrukcióba is itt fog maradni, és akár keresztként, akár oltárként továbbra is itt fog őrizni a emlékét ennek a településnek.
Thank you.
sejtik, hogy hány réteg van, hány réteget kell lefelé menni, mert megtalálták-e már azt a kort, bár úgy hallottam a pénzérme, a harmadik Béla kori pénzérmét találtak, akkor már ott vannak az alján, ugye?
Igen, igen, tehát vannak olyan szelvények, ahol már ugye elértük az altalajt, a sárga homokos altalajt, hát ez jól elkülönül a többi feltöltési rétegtől, meg omladéktól, de természetesen ugye a település az tőlünk ugye távolabb van néhány száz méterre, ott viszont majd lakóházakra, kemencékre számítunk, és találtunk már ott is hulladékgödröket éppen két nappal ezelőtt, tehát nagyon sok lelet van magának a beruházásnak a területén is, de most nyilván mi arra koncentrálunk, hogy itt ez a szakrális tér legyen bemutatható.
Kutat találtok, vagy csak a hulladékgödröket?
Nem, természetesen találtunk, ugye itt vison egy ilyen kövezett útfelület, ami felvezetett ide a templomhoz.
Ja, kutat mondtam, de utat.
Ja. Kutat még nem, de hát azok a legértékesebbek általában, hiszen abba dobálták bele a szemetet régen is, de utat azt már találtunk, tehát az ide felvezető útnak egy szakaszát megtaláltuk itt a domb alsó részén, tehát mindenképpen tudjuk majd rekonstruálni, hogy a falu felé, ugye tőlünk északra van a falu, ugye onnan vezetett fel egy út ide a bejáratához a templomnak.
Köves volt?
Igen, apró kövekkel, kis kőtörmelékkel van felszórva, hát nyilván ők se szerettek a sárba járkálni, és ezekben is találtunk például pénzérmét, tehát amit valaki kiejtett a zsebéből.
Én is találtam pénzérmét, csak azt nem hiszem, hogy a múzeumban be fogják tenni mostanában. De tulajdonképpen akkor a temetkezés nem a templom környékén volt?
De természetesen, tehát a templom körül, ugye van a temető árok, a temető árkon belül is vannak sírok, de az árkon kívül is vannak sírok. Tehát ugye ahogy folyamatosan betelt, egyre többen temetkeztek, ugye újabb és újabb helyeket kellett nyitniuk, ahogy ma is, és egészen lehúzódott ide a domb lábáig ez a sok temetkezés, hiszen abban az időben is ugye igyekezett mindenki a legszentebb helyre temetkezni, és kötelező is volt, tehát ezért itt találjuk sok-sok sírt, sajnos egymásra van ásva, ugye már ők se látták néhány évszázad elteltével, hogy hol van az előző sír, és ezért ráásták, tehát több ilyen sírunk van most is, hogy látjuk, hogy a későbbit beleásták a korábbiba, és ezzel elpusztították, illetve vannak olyan csonthalmok, ahol nagyon sok sírnak a maradványai össze vannak dobálva egy gödörbe, tehát valószínű ők is, amiket ugye találtak, nyilván nem dobálták szét, hanem összegyűjtötték egy helyre, és azért van nagyon sok ugye koponya, lábszárcsont és egyéb maradvány egy gödörbe beledobálva.
Nem lehet esetleg, hogy akkor egy valami járvány volt, és több ember halt meg egyszerre, és akkor dobálták bele, mert általában úgy volt szokás, amikor járvány volt, akkor egy gödör, és akkor 10-20-30 embert összetemetnek.
Hát nem feltételezzük, azért abban az időben igyekeztek mindenkit az előírásoknak megfelelően, azért külön-külön. Ez inkább egy ilyen osszáriumként összegyűjtött maradványok, ahol ugye ma sem szoktuk kidobálni, hanem akkor összegyűjtik őket egy helyre. Tehát igazából az ilyen szent volt egy emberi maradvány, tehát ezt nem lehetett csak úgy kidobálni. Illetve hát nyilván az építkezések során is, amikor a templomot építették, kibővítették egy kis harangtorony résszel, ott is látjuk, hogy azt például ráépítették a korábbi sírokra. Tehát ott is vágja a későbbi fal a korábbi sírokat.
Tudjuk azt, vagy tudják önök, hogy milyen jellegű volt a népesség? Milyen fajta, mondjam ezt? Tehát a magyarságnak melyik csoportja lehetett?
Hát ezt most már nyilván nem tudjuk megmondani, hiszen mi most abban a stádiumban vagyunk, hogy még csak kibontjuk a sírokat, de később antropológiai vizsgálatokkal ugye meg lehet állapítani az életkorukat, a betegségüket, hogy milyen nemük volt. Valószínű, hogy nyilván ugyanolyan lakosság volt azért itt is, mint a máshol itt a környező településeken. Nem találtunk másfajta viseletre utaló nyomakat, tehát igazából ebből lehetne esetleg elkülöníteni, de valószínű ugyanolyan egyszerű hétköznapi emberek voltak itt is, mint máshol itt az Alföldnek ezen a területén.
Ugye a csont az megmarad, az jó, nem teljesen 100%-osan, de az itt van, azt lehet kutatni. Fát, szövetet, stb. Mert fémet szintén meg lehet kutatni, de ezeket nem nagyon, ugye?
De hát a fakoporsókból van, amiből megmaradt egy-egy kisebb darab, nem korhat el teljesen. Nagyon sok koporsószögünk van, ami arra utal, hogy koporsóba voltak eltemetve, illetve hát a viseletüknek van egy-egy olyan részlete, ruhakapocs, kis csat, szívég, illetve párta veret, ilyen szép veretek, amik az öveket feldíszítették, fülbevaló, tehát egy-két ilyen kisebb dolog van, ugye, hiszen abban az időben a legszebb ruhájában temették el a halottat, de nekik ugye étel, ital, melléklet, ilyesmi nem szokás a keresztény világban, mint a bronzkorban, ugye ezek a legszebb mellékletek, vagy a római korban, de itt ugye keresztényekről van szó, más, tehát ők csak szép ruhában eltemették, tehát azoknak találjuk meg a maradványait, illetve mondom, a koporsóra utalnak a szögek, illetve egy-két fa maradvány.
Ugye a kereszténység inkább fölfelé tekint, míg a többi vallás inkább azt mondja, a túlvilágon is ugyanúgy él, másképpen, de ugyanúgy él. De azt hiszem, hogy önnek ezt nem kell magyarázni, hanem inkább a hallgatóknak mondjuk, hogy végül is ez egy több ezer éve lakott terület volt, és az örvény szó valószínű, hogy abból adódik, hogy itt közel az átkelőnél valószínű, hogy lehetett örvénylés.
Örvény lett a víz, igen, tehát biztos, hogy erre utal. Ugye ez egy kanyar, ez is a Tiszának egy kanyarja, és azért is nyilván akkor a víz ugye turbulenciájánál fogva lehettek itt örvények, de ez volt a biztonságos átkelőhely abban az időben. Ugye most a folyószabályozás az rengeteg mindent átalakított, de ugye látjuk a régi térképeken, azért az 1700-as évekből már vannak térképek, és azokon is látszik, hogy ez már egy régi kanyar, ami már lefűződött, ami már le van vágva, nem használják, de és utána folyó tovább folyik.
Egripjus pökség területe volt, majd érsekségi 1804 után, de akkor már megszűnt nagyjából ugye az átkelő hely.
Igen, és ez most északabbra van, ugye Tiszafüred porosztó, ugye odaépült később a híd is. Ugye ez Heves vármegyéhez tartoztunk, ez a terület.
Ez a terület is?
Persze, régen, igen. Tehát a 48-as szabadságharcba és a Heves vármegye zászlai alatt vonultak a honvédek innen a csatába. Ez csak később került Jászlánykun Szolnok megyéhez, hiszen igazából Eger közelebb van, mint Szolnok. Tehát ilyen szempontból, tehát ez a terület rész mindig is oda tartozott.
Palóc jellegű is lehetett itt a lakosság, bár ezt így majd megállapítják a genetikusok, és akkor tudni fogjuk, de lényegében nagyon fontos hely volt, az már biztos, hogy akkor milyen nagyságú népesség lehetett, pár száz fő?
Pár száz főnél több nem. Hát ezek a kis falvakban azért nem éltek olyan sokan. Nyilván, hogy mennyit tudott eltartani a környező szántóföld, illetve a halászat, de általában sűrűbben voltak kisebb települések a középkorban, tehát ezt ismerjük, innen azért elég közel vannak a következő Tiszaszőlős, Tiszadezs, Füred, tehát viszonylag sűrű alakott hálózat ennek az alföldi résznek.
Tehát nem pusztult ki utána sem annyira, mint a Hortobágy környéke.
Igen, igen, igen. Hát itt a folyó miatt folyamatosan laktak, mert itt meg tudtak élni. Nyilván a pusztaságban azért nehezebb volt. Itt az állatokat is tudták legeltetni. Hát egy speciális ártéri gazdálkodás volt, mert mindig zöld volt a fű, de le tudták a marhákat hajtani. Illetve hát fontos volt a Debrecenben menő közlekedési út, ami a kereskedőket is vonzotta. Tehát el is tudták adni az árukat, tudtak vásárolni is, illetve hát ugye tudták őket átszállítani a folyón.
De azért halászok, pákászok, ezek
persze
biztos, hogy minden vízparti településen
igen,
voltak.
Igen, ezért is volt vonzó természetesen, és nagyon sok maradvány van a bronzkorból, az újkőkorból is vannak halászeszközök, horgok, tehát tudjuk, hogy itt több ezer évvel ezelőtt is a halászatból éltek az emberek.
Befejeződik mondjuk a rossz idő kezdetével, jövőre akkor folytatás lesz?
Természetesen, tehát ezt még több évre tervezzük. A Nemzeti Kulturális Alap támogatta a munkánkat. Az Országos Széchenyi Tervben is nyertünk a pályázatunkra, hogy ide ifjúsági táborokat, programokat szervezünk, oktatási programokat. Hát ez egy olyan helyszíne lesz a városnak, ahol egyrészt bemutatjuk, egy turisztikai látványosság, oktatási program, azért is vesznek részt már a feltárásunkban is, folyamatosan vannak önkéntes napok, illetve gyerekek érkeznek az iskolából, ezen a héten is több csoport fog jönni. Tehát ez a fontos, hogy benne legyen a város vérkeringésébe, hiszen itt van nagyon közel. Hát a múzeumnak innen van körülbelül 500 méterre az épülete, ahol a kiállításunkban meg is lehet nézni, hisz a Örvényen van egy új épületünk, egy új múzeum, ahol már ki vannak állítva azok a leletek, amiket az elmúlt évek során találtunk. Ott mi egy régészeti kiállítást is létrehoztunk ezáltal, és aki azt megnézi, és tovább kerékpározik, vagy autóval jön, az itt meg is tudja majd a helyszínen ezt nézni. Hát ez egy komplex turisztikai látványosság lesz itt a Tiszató mellett.
Belecsaptunk a közepébe, mert megálltunk itt a szent helyen, ma is legalábbis a volt szent helyen, de most is mondhatjuk annak templom maradványként. Szombaton itt jártunk, szőlő, lágykenyér, szalonnasütés, az egy milyen nap volt ez?
Ez egy önkéntes régészeti nap, ezt így szoktuk meghirdetni. Nagyon sok helyen divat már az országban, hogy megnyitják az ásatásokat, hogy a lakosság is lássa és részt vehessen benne. Hát közel 30 fő volt itt nálunk, akik részt vettek ebben az ásatásban, segítettek a bontásában a síroknak, fémkeresővel keresték a különböző leleteket. Polgármesterünk is tiszteletét tette a feleségével, és nagy szerencsénk van, mert talált is nekünk új érmeket, különböző szögeket, két pénzérmét, középkori. Tehát nagyon sokan örültek itt a gyerekekkel a szép időben, és hát szép helyen van, tehát ez eleve egy kiránduló helyszín. Most is, hogyha bárki erre jön és beszeretne jönni, akkor beengedjük és megnézheti, de ez a lényeg, hogy ez egy közösségi élmény legyen a régészet. Természetesen mindenki, amit talál, az beszolgáltatja a múzeumnak, nem viheti haza, tehát így meg is tanulják azt, hogy nem lehet bárhol csak úgy kutatni a Szántóföldön és ezt elrakni, hanem itt ellenőrzött formában ki is hoztuk a leleteinket, ugye megmutattuk azt, amit már eddig találtunk, nagyon sokat restauráltunk belőlük, tehát megtisztítva láthatták a pénzérméket, hogy egy kicsit el tudják képzelni, hogy mi az, ami itt a földből előkerül, ami aztán természetesen a múzeum kiállításában majd látogatható lesz.
Ugye ezt a helyet nem kellett keresni, tudták, hogy itt van, de a legtöbb helyet azért vagy fentről nézik, vagy pedig hát eleve, aki valamit konyít hozzá, az dombon keresi a volt lakóhelyeket, és a talaj színéről is meg tudja állapítani. Gondolom, hogy önök mindent tudnak pontosan, de itt ez a hely azt mondja, hogy védett lesz. De ez táblával is meg lesz hirdet, vagy nehogy jöjjenek védett kerítésen belül, de hát azért, hogyha valaki erre jön, nem jön senki, akkor átugrik nézelődni.
Hát ez fontos volt nekünk, ugye 2 évvel ezelőtt kezdtük el a kutatásokat, hogy akkor rögtön már bekerítettük a területet. Uh-huh. Ez az önkormányzat területe, tehát ezt nem tudják eladni, nem tudnak ide egy szállodát építeni, tehát ez mindenképpen egy védett.
Hely.
Igen, mert hát szép hely, ugye, ahogy mellettünk a lakópark is épül, tehát mindenképpen ezért volt fontos, hogy bekerítsük, illetve természetesen információs táblák vannak kirakva. Mellettünk van egy horgászati központ, akik éjjel-nappal őrzik egyébként a Tisza parton. Hát ők is figyelik, és folyamatosan szólnak nekem, hogyha látnak valakit, de mi mindig letakarjuk, tehát ugye most télire is téliesítjük ilyenkor a falakat, megvédjük, hogy jövőrig ne menjenek tönkre az újabb ásatásokig. Természetesen minden csontvázat felszedünk, tehát nem fog semmi sem itt maradni, tehát amennyi szelvényt most megnyitottunk, az befejezzük, felszedjük, bevisszük a múzeumba, és itt csak a kőfalak fognak maradni, letakarva, megvédve, téliesítve, hogy aztán a munkálatok folytatódhassanak.
Az ásatás, de a feldolgozás az pedig ugye oda bent történik a múzeumban, mégpedig akkor úgy, hogy előszedik az itt talált anyagot, és akkor úgy rajstromozzák, és mert ugye a menet elkezdik ásni. Találnak valamit, akkor ott hagyja a kiásott, körbe ecsetelik szépen, lefotózzák, lerajzolják, ugye irányba pontosan, hogy merre feküdt, hogy feküdt az a lelet, és akkor utána bezacskózzák, mondjam azt.
Igen, hát külön zacskóban, minden zacskónak egy lelet kísérő lap is kerül mellé, tehát hogy pontosan tudjuk, hogy milyen számú lelőhely volt, hol volt, mikor találtuk, a dátum, stb. Tehát hogy ez visszaazonosítható legyen. A területről készültek drónos felvételek, tehát van drónunk is, fölülről fel tudtuk mérni, geodézileg is felmérjük, és 3D-szkennerrel is beszkenneltük mind a templomnak a falait, mind pedig a csontvázakat. Tehát ilyen 3D-s modell is készül róla, amit aztán meg lehet nézni a múzeumban, van olyan érintőképernyős terminálunk, ahol a kezük húzogatásával a látogatók is ezt a 3D modellt fogják tudni nézegetni. Tehát most már nagyon modern a technika, ami segít nekünk abban, hogy ezt fel tudjuk dolgozni, de minden rajzról fog természetesen készülni pontos, ugye itt a helyszínen milliméter papírra rajzolunk, de utána aztán télen, amikor már ugye nyugalmasabb az időszak ilyen szempontból, akkor ezek újra tussal, digitálisan át lesznek rajzolva, hogy ebből publikáció, illetve nekünk minden évben erről természetesen gyásítási jelentés is le kell adnunk. A megyei kormányhivatalnak, a Nemzeti múzeumnak, tehát ez bekerül ugye a tudományos életnek a vérkeringésébe, és hát reményeink szerint ebből egy olyan látványos kiállítást fogunk tudni mind a múzeumban, mind pedig itt a helyszínen készíteni, ami aztán a nagy közönség számára is vonzó lesz.
Ugye, aki nem ért hozzá, mint mondjuk én, általában a szenzációk után kutatna, pláne, hogy a rádiós is mellette. Volt már olyan, ami meglepő volt az ön számára, és esetleg olyan lelet, vagy még ezután jön?
Hát reméljük ezután jön. Tehát most még olyan szenzációs kincseket itt nem találtunk, hiszen azért ez nem volt egy olyan gazdag település. A pénzek azok nyilván arra utalnak, hogy itt fizettek nekik azért, hogy átkeljenek, tehát azért több pénz volt itt vagy a települése. Hát vagy bármi egyéb lehetett. Hát ékszereket nem találtunk hát olyan drágát, tehát nem találtunk még olyan arany vagy egyéb drága kövekkel.
Én arra gondoltam, hogy elásva nagyobb mennyiségű valami.
Nem, most mi nem találtunk, de a 60-as években találtak. Tehát akkor volt egy korsó, amiben eltaláltak több pénzt is elásva. Hát valószínűleg ugye nem tudta a bankba elvinni, ugye nem a bankba vitte el, hanem elásta és biztonságba helyezte a kis kincsét az illető. Hát ez máshol is véletlenszerűen szokott általában előfordulni, hiszen úgy ássák el, hogy ők visszajönnek érte, aztán nem tudnak érte visszajönni. Akkor ezt mi megtaláljuk, de hát ez nagyon ritkán kerül elő, de nekünk legalább annyira fontos információ a kőfal, illetve a sírok is.
Amikor feldolgozzák, akkor a leletekből, illetve a helyből, ahol találtak, abból következtetéseket vonnak le, hogy tulajdonképpen mikori, mit csináltak, stb. Ezek már megvannak a következtetések, de valószínű, hogy azért még sok minden mást meg fognak tudni, amit mi is megtudhatunk, hogyha bemegyünk a múzeumba.
Igen, természetesen, tehát ez egy összefüggő feladat. Ugye természetesen, mikor már megtisztítjuk a tárgyakat, akkor fogjuk részletesen látni jobban, hogy milyen korúak, illetve az antropológiai vizsgálatok fognak nagyon sok olyan információt szolgáltatni arról, hogy itt milyen volt a táplálkozás, milyen betegségek voltak, milyen rokoni viszonyok voltak az eltemetettek között, milyen korban kerültek ők a sírokban, tehát látszik azért, hogy más a temetkezési szokás, másfelé vannak azért tájolva, ugye kelet-nyugati tájolásúak a síroknak a többsége, de vannak olyanok, akik csak bele vannak dobva, például a temető árokba. Őnekik nem ástak már egy külön sírt, hanem valószínű bármi történhet, egy gyorsan el kellett temetni, vagy rossz feltett a tűzre az illető. Tehát vannak, ugye, ezek akkor tudjuk már, mikor ugye egy nagyobb szelvényszám meg van nyitva és fel van tárva, hogy milyen összefüggéseket tudunk, illetve hát a korábbi ásatásoknak a dokumentációit is összevetjük, valamint az ő leleteiket is természetesen megtekintjük.
Ugye a történések kutathatnak a levéltárba meg sok felé, de önök itt kutatják a földet, vonják kérdőre, de azért említettem az elején, hogy a történészek, tehát az írott dokumentum is rengeteg lehet. Ezeket összevetik önök a saját tapasztalataikkal, vagy hát hosszú idő kell ahhoz.
Természetesen a múzeumnak van történész kollégája is, tehát ő az, aki ezzel foglalkozik. Nyilvánvalóan a levéltárakból igyekszünk kikérni, vagy ha nem lehet, akkor oda bemenni és ott a helyszínen megtekinteni, hiszen mindig bukkannak elő a levéltárnak, ugye az Egri érsekség levéltárának sincs minden tárgya kereshető formában az interneten, tehát valóban oda kell menni, és lehet, hogy bárhol bármelyik másik oklevélben van esetleg említés erről a településről, pontosan azért, mert ugye a különböző birtokátruházások, a perek, vagy esárt a pápai tizedjegyzék és egyebekben szerepelhet ugye ennek a településnek az említése, és akkor onnan sok információt meg lehet még majd tudni, hogy milyen a településnek a története, hogyan változott ez, illetve hogy hogyan és miért költöztek el a másik területre.
Magam nem kutattam utána, a feleségem látta meg, hogy milyen program volt az elmúlt szombaton. Érdekelt, gyakran szoktak hirdetni, vagy azért elég egy-két nap egy évben, mert azért dolgozzanak
ne csak itt leselkedjenek az emberek. Gondolom, hogy ez fontos. Hogy persze fontos, hogy közel kerüljen az ásatás, meg minden a történelem hozzájuk, de végül is önöknek meg jobb, hogyha egy kicsikét szabadon dolgoznak, nem?
Hát igen, nyilvánvaló, de nekünk az a célunk, hogy ezt megismerjék. Tavasszal szoktunk ilyeneket hirdetni általában, amikor már jó idő van májusban, illetve ilyenkor ősszel, amikor meg már az iskolai időszak is újraindul, és az iskolások is rendszeresen jönnek. Tehát már több csoport volt most ősszel is itt nálunk, és ugye nekik ez egy fő vonzerő, hiszen kincset keresni, kutatni a gyerekeknek, ugye ez a legérdekesebb, meg hát egyrészt egy szép kirándulás is. Nagyon sok ugye olyan fesztivál van itt nyáron a Tiszatónál, akkor is meg szoktuk nyitni ezt a területet. Tehát amikor ide a fesztiválokra érkeznek, és tőlünk egy kilométerre van az a rész, ahol a Tiszafüreden a nyári fesztiválok vannak, akkor ide is szoktunk ilyen kirándulásokat szervezni, biciklitúrások szoktak eljönni, és akkor ők is megtekintik az ásatást. Tehát ez már beépült a program helyszínek sorába is, és ezáltal ugye tudjuk népszerűsíteni, a pályázatokon is több pénzt tudunk kapni, illetve igyekszünk magánembereknek a támogatását, cégeket is megkeresni ezzel kapcsolatban. Így kaptuk például a kerítést is, tehát arra sem volt pénzünk, hanem én körbe kalapoztam a terület vállalkozóit, és sikerült elérnem, hogy kapjak 300 méter kerítést, amivel körbe tudtuk keríteni az ásatást. Tehát igazából ismeretség alapján sose lehet tudni, ki az, aki ide téved, és megtetszik neki, és esetleg támogat minket. Úgyhogy ezért jók az ilyen riportok is, mert hallanak róla. Sose tudhatjuk, hogy ki az, aki éppen fantáziát lát abban, hogy egy ilyen munkában részt vegyen, vagy segítsen minket abban, hogy ez a munka sikeres legyen.
Azért mosolygok magamban, mert tudom, hogy az igazgatóknak nem csak annyi a feladatuk, hogy szépen itt irányítsák az itteni ásatást, hanem bizony-bizony a kalapolás nagyon-nagyon fontos. Hát meg mellette a pályázat, írások, stb. Nem sorolom végig, mert akkor elfáradok én is. De tulajdonképpen van-e hozadéka az iskolásoknak? Hallott-e már ön olyan gyereket, aki kijelentette, hogy én régész leszek?
Igen, tehát az biztos, hogy vannak többen ilyenek. Tehát itt megszerették, és középiskolások is jönnek, tehát vannak, akik így érdeklődnek, de ha nem is lesznek régészek, legalábbis nyitottak lesznek a múltjuk iránt, és fontosnak tartják azt, hogy ezzel foglalkozni kell, meg kell ismerni, vagy ha elmennek nyaralni is, máshol is elmennek ilyen helyszínekre, múzeumokba. Tehát, hogy a múzeum nem egy poros, régi, unalmas dolog, hanem egy vonzó, új és modern feladatokat is ellát, és a kiállításainkat már felújítottuk, tehát nem régiek, azok is az elmúlt évek során újultak meg. Ott is vannak multimédiás terminálok, rekonstrukció, kihozható fiókok, meg lehet mindent nézni, fogni, tehát interaktívá tettük a kiállításainkat is, és hát ez folyamatosan bővül a leletekkel.
Hát az unokám, amikor kirándulnak, az már az ötödik múzeumból jövünk ki, megyünk be, úgyhogy unják, ha ide jönnek, biztos nem unják akkor.
Igen, hát ide biztos, hogy nem unják, és ez egy szemléletformálás is. Tehát, hogy valóban élmény legyen. Legyél te is régész, az a programunk címe. És ugye egyrészt részt vesznek az ásatásban, másrészt pedig utána bent a múzeumban megnézik, megfogják a tárgyakat, felvehetik a korabeli ruhákat, elkészítettük a tárgyak másolatait, tudnak agyagozni, szőni, fonni, van jurtánk is, abban be tudnak ülni, íjászkodni, tehát olyan komplex programokat kínálunk, ami egy egész napos elfogadtságot jelenthet a kirándulóknak.
Lassan fázik a kezem, azért még sincs olyan szuper jó idő, pláne ott térdelni, ücsörögni, de hát néha fel lehet állni, mocorogni egy kicsikét. Mit kívánjak? Nagy leletet, vagy szorgos jó munkát?
Hát én úgy gondolom, szorgos jó munkát, támogatókat, akik biztosítják azt, hogy itt lehessünk, pályázati eredményeket, illetve hát azokat a lelkes szemeket, csillogó szemeket nekünk is, ha azt látjuk, akkor nyilván mi is olyan kedvel dolgozunk, hogy ki tudunk tartani, akár esik, akár fúj, ha meleg van, ha hideg van, a régészetnek ugye ezek az árnyoldalai is megvannak, de nyilván az motivál minket, hogy mi az, amit találunk, és ezeket az eredményeket hogyan tudjuk utána bemutatni a látogatók számára.
Igen, az még kiment a fejemből, hogyha én most bemegyek. Hétfőn nem nagyon szokás, ugye bemennék a múzeumba, miket láthatnék? Ugye van a történeti kiállítás, néprajzos kiállítás, és mi van még?
Hát igazából a Kispán Múzeumban már a jégkorszaktól kezdődik a kiállításunk, tehát nagyon sok jégkorszaki leletünk van. Pont például innen Tisza örvényről is előkerült egy mamutnak az állkapcsa, amit 3D-ben teljes életnagyságban rekonstruáltunk is, azt is meg lehet nézni. Hát a jégkorszaktól kezdődik a kiállítás, régészeti kiállítás van, utána a középkortól kezdve már ugye az újkori kézművesség, a néprajzi kiállítás, és az 1848-as szabadságharc, ugye, amíg egy nagyon fontos helyszín volt Tiszafüreden. Ugye itt volt a tiszafüredi tisztilázadás, a mi épületünkben lakott Kossuth Lajos, Görgei Artúr, itt választották meg fővezérnek, de az idő haladt tovább, tehát gyönyörű szép bútoraink vannak, és utána pedig most lett 40 éves város Tiszafüred, és ezért készült egy új kiállításunk, ami a 40 évvel ezelőtti város mutatja be. Be van rendezve egy lakószoba, egy konyha, és abban a 40 évvel ezelőtti bútorokkal, ezt is a helyi lakosoktól kaptuk, és a gyerekek is megismerhetik, hogy milyen volt 40 évvel ezelőtt ebben a városban élni, és nagyon szépek ezek a tárgyak is, és nagyon sokan ráismernek nagymamáik régi hokedlére, vagy a moncsicsire, vagy a régi újságra és a régi tévére. Tehát igazából nálunk a jégkorszaktól a napjainkig tartanak a kiállításaink.
Tehát akkor nincs megállás, most már lassan lehet kutatni a 80-as éveket is.
Pontosan ez a retro korszak, ugye ez nagy divat, most nagyon sok múzeumban vannak ilyen kiállítások, és most még szerencsénk van, hiszen lomtalanítások alkalmával, illetve hát a saját múzeumunkban is nyilván azért mindig elraktunk fontos tárgyakat, okleveleket, de rengeteg úttörő dolgok, különböző könyvek, konyhai eszközöket összegyűjtöttünk, tehát be tudtuk rendezni a lakószobát, hálószobát, konyhát, az iskolásoknak egy kis íróasztal, a korabeli játékaink vannak, tehát igyekeztünk, hogy tényleg ez a mai gyerekek számára is már egy olyan kuriózum, és úgy élvezik, és megfoghatják, nyilván ezeket a tárgyakat meg lehet fogni, nem olyanok, mint a több ezer évvel ezelőttiek, ki lehet próbálni a régi rakéta porszívót, amiről azt se tudják, hogy micsoda. Tehát nagyon sok olyan tárgy van, amiről egy mai gyerek vagy egy mai felnőtt, akinek nem ilyen környezetben nőtt fel, az nem ismeri már ezeket a tárgyakat, és ezzel igyekeztünk felhívni azt, hogy 40 évvel ezelőtt lett Tiszafüred város, és hogy ez egy fontos mérföldkő volt az életünkben.
Dr. Mester Editet, a Tiszafüredi Múzeum igazgatóját hallották a tiszaörvényi ásatásról. Műsorunk folytatásában Saludra megyünk, ahol a polgármester asszonnyal beszélgetünk, Gyöngy Beátával.
A választást megnyerni milyen érzés volt? Egyrészt felemelő, másrészt meg lesújtó. Tehát felemelő volt az a győzelmi hangulat, akkor, ami a választás éjszakáján, ugye az eredmény kihirdetéskor elérte ott a tömeget, akikkel együtt vártuk az eredményhirdetést. Az utána következő időszak az egy nagyon nehéz időszak volt. Tehát június 9-től október 1-ig azért egy kicsi viszontagságos időszakon voltunk túl. Ugye nyilván nem tudtam megkezdeni még a munkát, tenni akarás már volt bennem, úgyhogy bennem egy ilyen borzasztó erős visszafogottságnak kellett lennie ahhoz, hogy október 1-én már új lendülettel, erővel, teli akarattal, teli munkát tudjak majd végezni.
A felelősség akkor szakad az emberre, amikor megtudja, hogy mi vár rá. Te tudtad, hogy mi fog rád várni, de akkor még el lehetett hesegetni. Na, igen, megoldjuk, megoldjuk. De hát közben azért ez a kis átmeneti időszak, bár nehéz volt, biztos, hogy jót tett azzal, hogy azok a tervek, amit előtte átgondoltál, lehet, hogy módosulhattak is egy cseppecskét, hogy jobban beleláttál.
Igen, módosultak is. Igazából a programomban nem volt semmi nagy ígérvény a lakosság felé, csak olyan dolgokat próbálok majd teljesíteni, amit tényleg megvalósítható az elkövetkezendő 5 éves ciklusban. Tehát semmi olyan nagy mértékű dologban nem gondolkodtam, aminek láttam azt például, hogy 5 éven belül nem tud megvalósulni. Illetve majd még a következő időszakban lesznek lehetőségeink, amiket még nem is ismerünk önkormányzati támogatási szinten, hiszen egy új időszak kezdődik, és a következő időszaknak a pályázati lehetőségei vagy a támogatási lehetőségeit azt még ezután fogjuk megismerni.
Fiatal vagy, bár hát azért tapasztalt is, hiszen már felnőtt gyerekeid vannak, egyetemista gyerek, gimnazista, és mondhatnám, hogy a férjed azért itt van
melletted. Ez a, ő is fiatalos, még teszi a dolgát rendesen. Ez azt jelenti, hogy ha fiatal vagy, akkor ennek nem 5 évre kell tervezned, mert bizony azt végig kellene vinni, amit szeretnél, és közben tudod meg tényleg, hogy még mit kellene, és mit ígéri a következőkben. Ami igazából fontos, ugye életképessé tenni a falut.
Igen, főleg életben tartani, amihez én úgy gondolom, hogy a mai rendezvény is egy nagyon jó példa volt a közösségépítés szempontjából. Az, hogy nagyon sok ember, nagyon sok gyerektől az időskorig, tehát minden korosztály, a helyi lakosok, az ide látogató éppen beeső vendégek, illetve az üdülő tulajdonosok is mind együtt töltöttük ezt a napot, ami nagyon jó hangulatban telt el, és igen, az idő, tehát ezen a közösségépítésen túl azért hosszú távú programokat is beleszőttem egyébként a község jövőjét illetően. Aztán ez, hogy majd mennyire tudom kivitelezni, mennyire lesz hozzá segítségem, mennyire tudok majd előre haladni a tevékenységgel, az majd a jövő titka lesz, de nagyon igyekszünk a képviselőtestülettel együtt, hogy azért azokat a terveket, amik most így víziószerűen a fejünkben vannak, azt tudjuk teljesíteni. Tehát gondolok itt egy lakosság életminőségét javító beruházásra, útpályázatra, ami támogatott pályázatunk van is jelenleg az önkormányzatnak. A kivitelezési időszaka az még nyilván nem kezdődött meg, illetve próbálunk minél több közösségépítő rendezvényt szervezni majd a jövőben is.
Pontosak a rendezvények, az biztos, nagyon jól érzik magukat az emberek, úgy látom, azok is, akik úgymond idegenek, mert hát üdülők, vagy pedig átjöttek, de a helyi lakosok is. Olyan, mintha úgy ismernék egymást, pedig valószínű, hogy nem mindig találkozhattak. Voltam én már itt rendezvényen, még az előző időszakban, akkor is jó volt, csak olyan, mintha egy kicsit olyan tartózkodóbbak lettek volna az emberek. Most mindenki barát, mindenki úgymond haver, és hát jó étvágya lették azt a húsos káposztát. Most már így nehezebb beszélni nekem is utána, mert már ettem én, és finom volt, de tulajdonképpen azért a mindennapok jönnek most már. Átvetted az egészet, tehát már hivatalosan is polgármester asszony vagy, és bizony-bizony most azért kiderülnek, hogy hol vannak a rések, a lyukak a költségvetésen, és mit kell majd betömködni, és milyen módon. Ez a legnehezebb kezdet, ugye?
Igen. Annyit elárulhatok, hogy nem pozitív költségvetéssel vettem át a hivatalvezetést. Nyilván egy okos és nagyon szigorú gazdálkodással ezeket a réseket jól felhasználva minden támogatást a normatívától kezdve a pályázatokon keresztül egy okos, szigorú gazdálkodással én úgy gondolom, hogy ezeket a réseket azért elég jól helyre lehet hozni. Ha nagyon erősen megfogalmaznám, akkor azt mondanám, hogy tényleg csak arra költeni, amire nagyon szükséges, tényleg csak azt a pénzt elkölteni a saját bevételekből, amire nagyon szükséges, és nyilván azt a kis hátrányt, amivel indultunk, azt mindenképpen a következő években nullára redukálni, ez lenne a cél.
Azért láttam itt egy pár olyan embert, aki ebben segíteni fog, összefogtok, és együttes cél lesz az, hogy ugye megmozduljon a falu, ne csak a strand. Az is jó, akkor ne csak az állatpark, amit ti kezdtetek még.
Igen.
Meg hát egy csomó minden olyan, ami úgy kellene az új létesítmény itt a Kossuth utcában, még mások is. Tehát azért turizmus az egy bizonyos szintig ad lehetőséget. Itt az embereknek élet kell, olyan élet, amiből megetetik a gyerekeket, és az iskola, amit van nem messze, hogy oda járjanak, ne menjenek el, és maradjanak itt, mert neked is az a célod, hogy Sarud
legyen egy élhető falu, és olyan falu, ahová jönnek az emberek vissza, nem pedig el.
Így van. Egyébként egy jó pár fiatal család az elmúlt években itt telepedett le. Úgy gondolta, hogy ők elérik a céljaikat Csarudról is. Nagyon szívesen vesszük az ő jelenlétüket, és borzasztóan örülünk neki. Ami egy kicsit keserédes ebben a dologban, hogy a gyerekeik azonban zömében nem ide járnak. Tehát nagyon sokan elhordják a gyerekeket iskolába, óvodába, ingáznak. Nyilván itt az alsó tagozat van csak már az iskolában. Az alsó 4 osztály, a első tagozat, az már hát elég régóta, nem tudok pontos számot mondani, de szerintem egy 15 éve, vagy 10 éve biztosan Poroszlóra, illetve Tiszafüredre tegrálódott, ott van a felső tagozat, és oda járnak a gyerekek. A munkahelyek elérhetőek Sarudról, én azt látom, hogy azok a fiatal családok hajlandóak ingázni. Sarudnak inkább a biztonsága az, amit ad és nyújt a családoknak. A megélhetés szempontjából munkahely az elég szűk keresztmetszet. Nyilván itt a legnagyobb foglalkoztatók, azok az a két bolt, ami van, az iskolában a tanárnénik, az óvodában a óvónők, dajkák, a önkormányzatnál az a pár dolgozó, a mezőgazdaságban vannak még mezőgazdasági vállalkozóknál néhányan, de nem egy jellemző már a mezőgazdaságból való megélhetés. És hát a turisztikai vállalkozásoknál ott pedig a nyári időszak az, ami munkát tud biztosítani, ott azért egy nagyobb létszámot föl tud karolni a munkáltató, de nyilván ez csak átmeneti időszak, tehát hosszú távon nem megoldott a mindennapi bevételi forrásuk. Ez csak szezonális.
Van mit tenni, bőséggel gondolkodni polgármester asszonynak is, és hát ugye a családnak is, meg a barátoknak is, akik itt vannak, mert azért csak ki kell olyasmit találni, amivel úgy Sarudat egy kicsit két előrébb tolja, hogy ne kelljen olyan sok embernek elmenni. Igaz, hogy a mezőgazdaság az még gépesítve van.
Igen.
Ott aki nyer, az csak a tulajdonos. Sajnos ez van, és mellette pedig, hát ugye a nyári szezon az kevés a megélhetéshez, kell a tél is, meg ősz is, meg a ősszel még jó, vissza is térünk az őszhez, kukoricamorzsolás.
Így van. A mai nap fénypontja egyébként, azt hiszem, hogy a legjobb program eleme, ami a legjobban sikeredett, vagy sikerült, az a kukoricafosztó és morzsoló verseny. Itt két körben is indultak csapatok, nagyon élvezték gyerekek, felnőttek egyaránt, egy kicsit visszanyúlt a gyökerekhez ez a tevékenység, hiszen régen, mondjuk úgy, hogy a nagymamáink, vagy a nagyszüleink is, ők még bizony azért otthon a háztáji kertből, hogyha kukoricát termeltek be, azt kézzel fosztották, morzsolták, tehát itt a gyerekeknek egy kicsit visszanyúltunk a gyökerekhez, nagyon tetszett nekik, és az óvodában van is egy óvodakert program, ahol én úgy tudom, hogy idén volt csemege kukorica is ültetve, a gyerekek ezt megfőzve megkapták, elfogyasztották, illetve volt rendes kukorica is ültetve, amit pedig nagy örömmel törtek, fosztottak és morzsoltak le, és aztán bekerült valahová, én úgy gondolom, hogy az állatsimogatóba. Úgyhogy a gyerekekkel is próbálják azért ezeket a hagyományos régi elemeket megtanítani, meg a régi életnek a dolgait visszahozni, és nagyon szívesen fogadják. Mindezek ellenére nagyon kevés kertet használnak most a lakosok, tehát nem jellemző az, hogy a háztáji kertjüket művelik az emberek, sajnos. Én egyébként otthon termeltem nyáron mindenféle zöldséget, gyümölcsöt, és igen, ez egy áldozatos munka, mondhatni, főleg úgy, hogy ha nincs ideje az embernek, illetve hát láttuk azt, hogy a locsolás ahhoz, hogy elérjük azt, hogy jó bő termésünk legyen, hát igen, foglalkozni kell vele. Valahol ez most kiveszett az emberekből, azt látom.
Kinek jutott eszébe a kukorica, mert ugye ez már 20-30 éve kombányolják, szemesen kerül be, nem hozzák haza, hogy utána fosztás legyen, pláne meg nem még morzsolás kézzel, hát már kukorica morzsolóval csináltuk mi is otthon, tehát mert nehéz volt, meg idő kellett hozzá, este kellett hozzá, mert ezek esti feladatok voltak otthon a kukoricát, lemorzsolni másnapra a tyúkoknak, meg a disznóknak, hogy darálni lehessen. Kinek jutott eszébe, hogy még volt egy ilyen is? Mert az aratás oké, az benne van az emberben, de az, hogy olyan kukoricát találni, amit nem kombányoltak le, és akkor idehozni, és itt megtenni azt a műveletet, amit régen szoktak, ki volt az a különleges gondolkodó?
Többen is ötlötték ki ezt a gondolatot. Tudomásom szerint egyébként az egyik tanárnőnek volt az alapgondolata az, hogy miért lehetne ősszel is egy... Ugye nyáron van az Aratófesztivál, ami már több mint 30 éve megrendezésre kerülő esemény Sarudon. Ott a búzát aratjuk, és a búza aratáshoz köthető hagyományokat elevenítjük fel és őrizzük meg különböző vendégcsoportok által. És pont azért, hogy akkor, hogy menjünk egy kicsit végig ezen az évszakos dolgokon, így tavaly kiötlötték azt, hogy legyen akkor egy kukoricafesztivál is. A tavalyi évben egyébként még bővebb volt a programelem, hiszen különböző csapatok tudtak indulni, vagy jelentkezhettek, akik letörték kint a földön, levágták a szárat, kévét kötöttek, és úgy hozták be egyébként a rendezvény helyszínére a kukoricát. Idén ez elmaradt, nem volt igazán jelentkező csapat, illetve olyan esős és rossz idő volt, hogy nem tudtuk úgy tervezni a rendezvényt, hogy ez biztosan sikeresen megrendezésre kerüljön. Inkább levágtuk a kukoricát és letörtük, és akkor itt már a fosztással és morzsolással indult a rendezvény. De alapvetően a tavalyi évén nagyon-nagyon jól sikerült, nagyon sok ember volt, így az első próbálkozásra is egy szuper jó rendezvény sikerült Sarudon az őszi időszakba összehozni. Idén is nagyon sokan jelentkeztek, nagyon sok résztvevő volt, jövőre viszont egy kicsit korábbra tesszük majd ennek az időpontját, hiszen már egy picit elkéstünk ezzel, mert a kukoricát már majdnem mindenhol learatták.
Igen, mert elég száraz volt az időjárás, tehát 2-3 héttel előrébb is volt. Na meg hát október 1-et ünnepelhetted ezután, igen, mindig a kukoricával. Nem mondod, hogy én nem kukoricázok most már, hanem teszem a dolgomat rendesen. Igen. Ugye elég jóhoz láttam, hogy kunyhót, sőszkunyhót is készítettetek. Ó, de jó volt akkor bujkálni gyerekkorban még ebben. Hát a mi gyerekeink már sajnos ezt nem tehették meg. Ha tulajdonképpen a mai napra gondolsz, hogy ezért szervezni kellett előre, és egy csomó dolgot kint gyerekprogram volt, előtte ez a verseny, akkor a főzés. Mi volt még? Ja, a kiállítást, amit a műfász csinált.
Igen.
Akkor itt nem lehet unatkozni, ha ide jön az ember.
Igazából olyan program elemeket találtunk ki erre a napra, ahol tényleg a kicsi gyerektől az idős korosztályig, tehát mindenki megtalálta a mai napban azt a programot, amiben ő kiteljesedhetett, hogyha azt szerette volna, de ha csak jól akarta érezni magát társaságban, jó hangulatban, akkor az is belefért ebbe a napba.
Kemény munkát. Köszönöm szépen, egy kis pihenés rátfér, mert már hívnak is.
Igen, nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget is, hogy beszámolhattam egy kicsit erről a napról. Én nagyon remélem, hogy jövőre újra meg tudjuk rendezni, és még több emberrel, még színvonalasabb, még több programelemmel ki tudjuk majd bővíteni. Nagyon sokan eljöttek most is, és jövőre is nagyon sok szeretettel várunk mindenkit az összes önkormányzat által, illetve Sarudon megrendezésre kerülő rendezvényre.
Jó egészséget és pihenést ma egy kicsit még.
Nagyon szépen köszönöm.
Gyöngy Beátát hallották Sarudról, a most megválasztott polgármester asszonyt. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Bartók Beáta zenei szerkesztő és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a